Eredményes élettalálkozó 2009. május 15-e.
Jó reggelt, sziasztok! Lehet, hogy a Gyuri még beállít, tegnap betegeskedett, meg van fázva. Ígérte, hogyha nem romlik az állapota, akkor jön. De lehet, hogy romlott. Úgyhogy kezdjük egy imával, de aztán mit szólnátok hozzá, ha tennétek föl nekem kérdéseket? Vannak kérdéseitek? Vannak? Hozzászólások is jöhetnek, bármi. Amúgy meg én tovább mennék Efézussal. Elszántan és célra törően. Miért kell ezen kuncolni? Hát legutóbb is tovább mentünk. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt. Hálásak vagyunk mindenkiért, aki itt van, és arra kérünk, hogy segíts nekünk az életben, segíts a vállalkozásainkkal, a munkánkkal, segíts a kötelezettségeinkkel, a felelősségünkkel, vezess minket, adj erőt, éld te az életedet bennünk, hogy mi hálával, örömmel és szabadsággal élhessünk. Kérünk, hogy taníts minket ma reggel, de mint ahogy mindig arra számítunk, hogy ennél többet is teszel, szeretnénk veled találkozni, megtapasztalni. Igazi életet, igazi erőt találni. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, akkor szabad a gazda. Kérdések, hozzászólások. Mikor kér... Nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. Nem tudom, Péter. Már várod, igaz? Szia, szia. Nem tudom. Lehet, hogy előbb vagy utóbb. Tényleg nincs lövésem sem. De nem felejtettem el. Más kérdés?
Mi a helyzet a démonokkal?
Mindjárt? Csak hölgyeké, tudod, az első. Éva? Ez nem baj, mert ez egy ilyen kárhoztató kérdés volt. Egy emlékeztető kérdés. Igen, kérlek, Éva. Nagyon jó kérdés. Tehát mi a helyzet a betegséggel? A betegség vajon büntetése? Vajon a mi felelősségünkből vagyunk-e betegek? Mi a helyzet a gyerekekkel, ha egy gyerek beteg, esetleg halálos beteg? Talán ugyanebbe a kérdéskörbe tartozik a gyermekhalálozás, ugye? Ugye afrikai országokban apró gyermekek, nem tudom, a számokat nem ismerem, de ezrei, tízezrei, százezrei, nem tudom, halnak éhen, halnak meg különféle fertőzésekben, betegségekben. Tehát mi a helyzet ezzel? És azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, és egy nagyon zavarba ejtő kérdés, hisz ha az élet és a halál kérdése Isten kezében van, akkor Isten tehető egyenesen felelőssé ezért, oké? Okay? Tehát, hogy őt kell, hogy kérdezzük arról, hogy mi itt a helyzet. Örülök ennek a kérdésnek, mert minden olyan kérdés, ami nem csak a felszínt kapargatja meg, hanem igazán beleszúr addig, ameddig csak lehet, az ad nekünk lehetőséget arra, hogy igazán megismerjük Istent, igazán átgondoljuk a vele való kapcsolatunkat, és azt, hogy mit is hiszünk erről a valóságról. És ahhoz, hogy, oké, mondom a rövid választ, a betegség az esetek 99%-ában nem büntetés. Vagy, tehát nem jó ez a szó. Nem. Oké, tehát elképzelhető, ez volt az, amire te emlékeztettél, hogy ha egy ember beteg, elképzelhető, hogy ez egy figyelmeztetés az életében, de nem feltétlenül. Az isteni nevelésnek és fegyelmezésnek vannak lépcsőfokai, erről sokat beszéltünk. Ugye éljük az életünket, és Isten vezet minket, szeretne megszabadítani önpusztító szokásoktól, önpusztító életmódtól. Azt mondjuk neki, hogy áldj meg, de a magam módján, áldj meg, azaz csináld te, Isten, amit én mondok neked. És Isten pedig arra próbál tanítani, hogy az áldás nem érhető el egy rossz úton. Az áldás sokszor azzal érhető el, hogy irányt változtatunk, hogy új felismerésre jutunk. És aztán vannak esetek, amikor az életünk kimondottan rossz irányba megy. Tényleg önpusztító életet élünk, szégyenletes életet élünk, amiből mint egy jó apa a gyerekét Isten ki akar hozni. Én beszélek a fiammal, kérem szeliden, érvelek, aztán kérem határozottan, aztán a sarkamra állok, aztán feltételeket szabok, aztán azt mondom, hogy itt a piros vonal, ha ezt átléped, tehát megyek előre, a nyomást egyre fokozom, de miért? Szeretetből. Miért? Mert a javát keresem. Miért? Mert nem akarok kényelembe elbújni, és azt mondani, hát arassa, amit vetett, tudod. Nem, szeretem. Úgyhogy ebben az esetben elképzelhető, hogy amikor megyünk, rohanunk a vesztünk felé, akkor Isten egy olyan módon emeli fel a hangját, hogy akár a fizikai életünk is megváltozik. Baleset, a pénzügyi problémák, ez csak a tipikusakat mondom, és adott esetben betegség. De amikor ez a helyzet, azt gondolom, hogy az, akit a nevelésnek ez a szigora így utolér, az pontosan tudja, hogy miről van szó. Uram, ne is mondd, nem is kell mondanod semmit. Eddig is vettem az adást, most is veszem, de még ellenállok egy kicsit, vagy nem állok már ellen. Más esetben azt gondolom, hogy nem erről van szó. És akkor beszéljünk erről, ez a válasz a kérdésedre. A valóságunk egyik legnagyszerűbb és legméltóság teljesebb kategóriája a szabad akarat. Szabad akarat. És megint mindjárt a kálvinizmusnál fogunk tartani. Föl kell majd készülnöm. Én meg vagyok róla győződve. A Biblia alapján, hogy az embernek valódi szabad akarata van. És a valóságunk egyik alapvető intézménye az emberi szabad akarat. Ez azt gondolom, hogy ez első számú intézmény. Ami azt jelenti, hogy bár Isten mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, hagyott olyan tényezőt a valóságban, amelyet nem ő ural. Ez a szabad akarat. Uralhatná, ugye ismerjük a manipuláció, a befolyásolás, az erőszakosság létét, meg lehet törni egy embert, össze lehet zúzni az akaratát, robottá lehet tenni, hogyha elég nagy nyomás alá helyezzük, igaz? Ha megfelelő módszereket használjuk. Isten úgy döntött, hogy ezt nem teszi. Isten úgy döntött, hogy a befolyásolásnak az érvelés szintjén áll meg, a meggyőzés szintjén, amely az a jogos fajta kommunikáció, amely bár hatást gyakorol a szabad akaratra, de nem lépi át annak a küszöbét, mindenképpen meghagyja a választási lehetőséget a másiknak. De ezt csináljuk üzletkötőként, igaz? Mit csinálunk? Marketingesként, szélszesként. Érvelünk, oké? Okay? Nem manipulálunk, nem erőszakoskodunk, hanem érvelünk. Ezt Isten is megteszi. De amúgy a te döntéseidért te vagy a felelős. Mi köze ennek a betegséghez? Az a köze hozzá, hogy anno Ádám és Éva elbukott. Hozott egy döntést, aminek a következményeképpen a valóság megváltozott. Megváltozott az ő személyük, és ezen keresztül mi az ő örököseik, a leszármazottai is, egy régi bűnös természettel, az eredetitől eltérő, egy torzult lénnyel élünk, egyrészt, másrészt pedig a bukás következményeként Istennek meg kellett áthoznia a világot. A kellett szót aláhúzom kétszeresen, bár ő megmondta előre, hogy ezt fogja tenni, de a dolog szükségszerű is. Amikor Noé előtt a bábeli tornyot építették, a bábeli tornyot azzal az elképzeléssel építették, hogy az ember saját erejéből eléri a mennyet. Az ember saját erejéből eljut a mennyországba Isten nélkül, ugye ez a lényeg. Tehát, milyen aranyosak, hát a mennybe akarnak menni. Igen, hogy ugyanúgy, mint ahogy Lucifer, csatlakozzanak ahhoz a csapathoz, amely egyfajta trónfosztással kibiccenti az urat a helyéből, és az ember ül a menny trónjába. Oké, tehát a bábeli elképzelés erről szól. És Isten ott azt mondja, hogy az ember mindent elérhet, amit csak a fejébe vesz. Oké, tehát az embernek hihetetlen hatalma van. Örök élete volt az Édenkertben. Amikor elbukott, és ez a bűnös természet, ez az elromlott természet létrejött, akkor az ember örökké élt volna ezzel a bukott természettel, és azzal a képességgel, amivel Isten megáldotta, a vesztébe tudott volna rohanni a végtelenségig. Úgyhogy Isten megátkozta a világot. Lebutította az ember agyát, néhány fizikai törvényt megváltoztatott. Az én kedvencem a termodinamika második főtétele, azaz, a minden a rendezetlen felé halad. Hát ez az őrület. Értem, bármit összerakunk, minden széthullik. Ügyes vagy ember? Ügyes. Akkor vidd föl a követ a hegyre. Fölviszem, leteszem, kő legurul. És ezzel játszhatunk egész élet. Isten bekorlátozott minket, hogy a bukott természetünkkel ne rohanjunk végleg a vesztünkbe. Valódi szabad akarat az okozója ennek. Rendben? Mi köze ennek a betegséghez? Hát az, hogy az emberi bukás megváltoztatta a valóságot. És a betegség gyakorlatilag ezzel a döntéssel jött be a világba. A betegség és a halál. Gyakorlatilag Istennek a tökéletes akaratában, a nekünk szánt akaratában nem lenne betegség, és nem lenne halál sem. És amikor ez a rendelkezési kor véget ér, és átlépünk az örökké valóságba, akkor ott ez az egyik jellemző. Nincs többé fájdalom, nincs többé betegség, nincs többé halál. Úgyhogy a betegség a bűn következménye. Egy ok-okozati lánc egyik fázisa. És amikor Jézus itt volt a Földön, Isten emberformában, akkor az egyik dolog, amit tett, az, hogy betegeket gyógyított. Sok beteget gyógyított. Nem gyógyított meg mindenkit, de sok beteget gyógyított. Ami itt a zavarba ejtőbb kérdés az, hogy ki az, aki meggyógyul, és ki az, aki nem. És ez pedig annak a kérdése, mielőtt ebbe belemegyek, mert ez most megy egy másik irányba, mi a helyzet a gyerekekkel? Oké, a gyerekekkel. Ahhoz, hogy ezt érthessük, ahhoz meg kell szűnnünk szentimentálisan nézni az életet. Nagyon sokan szentimentálisan nézzük az életet. Ho, ez van nekünk. Ho, egy életünk van, egy életünk. 70-80 év, ezt kell jól élni, egy kis házikó, egy kis autó, egy kis nyugdíj, ez a mi életünk. És hát én már megértem a javát, ugye? 60 éves vagyok, és még talán van 20-30, ez a mi kis életünk. Azok a szegény kis gyermekek. Épp hogy megszületett, és meghalt, ugye? Nekem ilyen sok jutott, neki meg ilyen kevés. Veszélyesen beszélek, tudom. De így kell, hogy beszéljek, mert ez a valóság. Az élet valójában nem az a 70-80 év, amit itt töltünk a Földön. Ennek a 70-80 évnek van egy célja. És ennek a célnak a függvényében fontos és jelentős. Nem azt mondom, hogy a földi életünk jelentéktelen és semmi, nem. Rendkívül jelentős. Abszolút komoly dolog. De képzeld el azt, hogy a földi, mondjuk 70-80 év után az élet nem ér véget, hanem a valódi élet akkor kezdődik. Mint amikor felkészítenek egy világkörüli útra. Csak mondtam valamit. Két hétig ott vagy egy kiképző táborban, előadások délelőtt délután, edzés délelőtt délután, csapatépítés, mit tudom, és utána elindultok egy 3 éves világkörüli útra. És ez azért nem jó példa, mert 3 évnek vége van. Tehát 2 hét viszonyítva 3 évhez. Vagy inkább úgy mondom, hogy 70 év viszonyítva az örökké valósághoz. Pásztor Ferenc mondott egy nagyon jó példát, nem is tudom felidézni. Képzeld el azt, hogy van egy hatalmas hegy, akkora, mint a Himalája, oké? Okay? És erre a hegyre minden évben egyszer leszáll egy kis madár, egy pinty, oké? Okay? Nagyon fontos pinty. egy pinty, és egyszer hozzádörzsöli a csőrét a hegyhez. És minden évben egyszer jön el, és egyszer hozzádörzsöli a csőrét a hegyhez. Amikor ez a pinty lekoptatta ezt a hegyet, akkor telt el az első másodperc az örökké valóságból. Nem tudom, értitek-e? Nekünk van egy kicsit kicsinyes, kicsit bezárt, szentimentális elképzelésünk az életről. Most az igazán nagy kérdés nem az, hogy mikor hal meg valaki. Nem tudom, értitek-e ezt? Húristen, történt egy baleset, 128-an meghaltak. Hogy? Igen, figyeljetek, nem tudom, észrevettétek-e, hogy mindenki meghal. Nem tudom, kiszúrtátok-e ezt a zavarba ejtő részletet, hogy az ember arra születik, hogy meghaljon. Nem az a kérdés, hogy meghalunk-e, hanem tényleg az, hogy mikor, de leginkább az, hogy mi van a halál után. Ez a legnagyobb kérdés. Ha választhatnék aközött, hogy élek 10 évet, és a mennybe megyek, és aközött, hogy élek 100 évet, és aztán elkárhozom, és az örökkévalóságot egy szenvedéssel teli bezártságban, egy halálban töltöm, akkor én az előbbit választanám. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? És Isten pont ezt csinálja. Meggyőződésem az, hogy a gyerekhalálozás egyrészt ugyanúgy része a bukásnak, mint a betegség, vagy bármilyen más dolog, az emberek egyszerűen meghalnak, de mivel létezik egy olyan, hogy a felelősségre vonhatóság kora, ami, hát hallottam olyan elképzelést, hogy ilyen 10, 12, 13 éves kor körül van. Ugye nagyon sok ilyen beavatási szertartás, akár a bar mitzva a zsidóknál, ugye 12 évesen, vagy igen, 13, ugye férfivá avatják, felnőtté, vagy sok afrikai törzsnél, ilyen korban valahol avatják felnőtté az embert. Onnantól felelős vagyok a döntéseimért. Onnantól tudom, hogy mire mondtam igent, és mire mondtam nemet. Hallottam egy másik tanítást az Ószövetségből, és nem néztem még utána, úgyhogy óvatosan idézem, de ott a 21 éves kort adják meg. Ugye azt hiszem így volt, hogy a pusztai vándorlás során azok haltak meg, akik a rossz hír hozása után, vagy kor 21 évnél idősebbek voltak. Fiatalabbak még nem voltak felelősségre vonhatóak a népnek ezért a rossz döntéséért, miszerint nem hittek Istennek. Oké, 21 év, ez nagyon kegyelmes, nem? Ez nagyon... De én inkább azt tanítanám, hogy 10-12, 13. Jó, mert egy 10 éves ne gondolkozzon úgy, hogy neki még nincs felelőssége. Azt gondolom, hogy egy 10 éves lelő valakit, akkor felelősségre vonják. Ha azért felelősségre vonható, akkor felelősségre vonható a valósághoz, Istenhez való viszonyában is. De aki a felelősségre vonhatóság határa, korhatára előtt hal meg, az a mennybe megy. Tehát, hogyha egy báványimádó országban, mondjuk Afrikában, a lakosság egyharmada meghal még a felelősségre vonhatóság előtt, még mielőtt, miközben sose tért volna meg, miközben megmaradt volna a báványimádásában, miközben egész életében Isten ellensége lett volna, akkor én ezt kegyelemnek hívom. Én ezt mentési akciónak hívom, kimenekítésnek. És bár Isten azt tanítja nekünk, hogy az élet értékes, és az életet védeni kell, és ezért van rendőrség, ezért vannak orvosok, ezért van katonaság, Isten intézményeit védeni kell, ugyanakkor, amikor ő a maga hatáskörében dönt, akkor én ezt látom a háttérben. Azt látom, hogy amikor egy gyermek meghal, akkor ő oda megy, ahova én is szeretnék menni. És ha nem bánjátok, akkor még beszélek erről, jó? Beszélhetek erről még egy picit? De ez kielégítő válasz volt? Ez a része? A szülőkkel. És itt jön a másik. Itt jön az, amiről szeretnék beszélni. A másik leginkább zavarba ejtő kérdés az, hogy ki gyógyul meg és ki nem. Ha már felnőttünk, és mondjuk hívők vagyunk, akkor én mikor halok meg, és mikor nem? Nyilván azelőtt nem, és csak mindegy, de... Tehát értitek, hogy kinek mennyi idő jut ezen a földön? És itt is sokszor szentimentálisak vagyunk. És nem gúnyosan mondom ezt, én is az vagyok. Én is szeretem az életemet. És tanulom, hogy ne szeressem egy olyan módon, ami megrabol. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a földi életünknek van egy célja, van egy értelme. És ez nem egy ilyen tésztaszaggató cél, amit mindenkire rá lehet húzni. Van egy olyan része az életünknek, az életünk céljának, amely egységes. Mindannyiunknak célja megismerni Istent. Nem teológiailag, hanem személyesen. Nem elvontan, hanem úgy, mint a királyodat, azt, akinek az országában élsz. Nem elvontan, hanem úgy, mint az atyádat, akinek a trónját örökölni fogod. Nem elvontan, hanem úgy, mint ahogy az egyik katona megismeri a másikat. Nem elvontan, hanem úgy, mint ahogy férj megismeri a feleségét, és feleség a férjét. Megismerni Istent. Ő a forrás, ő az élet, ő minden. Ha őt nem ismered meg, lemaradtál a lényegről. Ha őt nem követed, akkor hova mész? Hogyha nem az ő erejével élsz, akkor milyen erővel élsz? Egy olyannal, amely túl gyenge, amely túl kevés. Megismerni Istent. Az ő kezét fogni, ő belőle meríteni, ez az élet. Vele kapcsolatban lenni, ez az élet. Oké, ez mindenkinek a célja. És, mint tudjuk, a másik cél, ugye, a nagy küldetés, a nagy parancsolat, szeresd a te uradat és Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, erődből és elmédből. Ugye ez a nagy parancsolat. Ez hogy lehetséges? Úgy, hogy megismerem őt. Ez hogy lehetséges? Úgy, hogy kapcsolatban vagyok vele. Szeretem Istent. És ez alatt minden a helyén van. A másik az, hogy menjünk el a világ végéig, és tegyünk tanítvánnyá minden népeket. Ó, ilyen térítős dolog, mi? Hát, ha akarod, akkor hívd így, de mit szólsz ehhez a képhez, hogy ég a ház? Oké, ég a ház. Ég a ház, és ott vannak bent azok, akiket szeretsz, és bent fognak égni. És te tudod, hogy hol a kijárat, te tudod, hogy hol nem ég még, te tudod, hogy hol lehet kijutni. Unottan ülsz kívül, és azt mondod, hogy nem vagyok én ilyen hőstípus, ilyen mentegetős, kimentegetős, boldoguljanak, ahogy tudnak. Vagy bemész értük. Oké, ha menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, az erről szól. Az ugyanaz a parancs, amit a tűzoltó kap, amikor megtudja, hogy a második emeleten még bent van egy gyerek. Bemegy érte. Akár az élete kockáztatásával. Ez a mi dolgunk is. Mi tudjuk a választ az életre. Tudjuk a halálos betegség tökéletes gyógymódját. Az evangélium. Higgy és örök életed van. És ez is nincs apróbetűs rész. El kell, hogy mondjuk. Oké, el kell, hogy mondjuk. Az életünknek ez a két nagy kategória a fő meghatározója. Viszont légy óvatos azzal, amikor eldöntöd, hogy hogyan tesz valaki hozzá ehhez a célhoz. A vak Bartimeus. Oké? Vagy ki volt az? Péter. Nincs itt a élő Bibliánk, a Gyuri. Oké. Hol van az, amikor a tanítványok kérdezik Jézustól, hogy ki vétkezett? Azt hiszem, egy vakon született emberről, ugye? Vakon született. Ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Hasonló kérdés, mint a tiéd. Okay. Ki vétkezett? Ki a felelős? Hogy van ez? És mindent szeretnénk ilyen... Szia, Ida néni. Mindent szeretnénk... Gyere be, Ida néni, csücs le valahova. János 9.2. Már oda is lapozunk, nem bonyolítjuk. Olvassuk a Bibliát. János 9.2. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten, legyenek rajta Isten cselekedetei. Oké, miért született ő vakon? Hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Hoho, de hát ez micsoda dolog ez? Szegény ember, őt használja Isten eszköznek arra, hogy megmutassa rajta a cselekedet. Micsoda dolog ez? Ugyanaz a szentimentális gondolat. Okay, ha egy katona, aki nem azért harcol, mert szerencsétlen épp be volt sorozva, amikor kitört a háború, hanem aki azért vonult be, mert tudja, hogy ha az ellenség nyer, akkor a családját felkoncolják, akkor a szüleit rabságba hurcolják, akkor az országát eltiporják, aki azért harcol, mert tényleg tenni akar, akár a saját élete árán is, a nagy célér az azt kérdezi a vezetőjétől, a parancsnokától, hogy mit tegyek, hogy ehhez hozzájárulhassak. És ő lehet, hogy azt fogja mondani, hogy te mész az első csapattal. Az első csapat nem fogja túlélni. Valószínűleg senki. De időt nyer nekünk. Mi körbeérünk és megnyerhetjük a csatát, oké? Okay? Önkénteseket kérek. És vannak, akik előrelépnek. Nem tudom, érted-e? Vannak, akik előrelépnek. Ennek az embernek ez volt az elhívása. Mi legyen az én szerepem ebben a nagy képletben? Én majd megmondom! Én szeretnék egy nagy házat, egy nagy úszómedencét, nagy kocsit, nagy könyveket akarok írni, és én akarom osztani a lapokat. És Isten azt mondja, hogy igen, lehet, hogy lehetne ez az elhívásod is, de én tudok egy jobbat. Szükségem van valakire, aki vakon születik, és akin megmutathatom a cselekedeteimet. És mindannyiunknak megvan a helye, és összehasonlíthatatlan. Mi az értékesebb, amikor Isten katedrálist épít, vagy amikor fát ültet? Mi a különbség? Isten cselekedete is kész, megmérhetetlen. Ő tette, része az egésznek, tökéletes céllal, elképzeléssel tette. Vajon mi az én szerepem? És ugyanez a kérdés, a meggyógyulok-e vagy sem? Valaki dicsőségben meggyógyul, valaki dicsőségben meghal. Valaki dicsőségben gazdag, valaki pedig dicsőségben szegény. Dicsőíti-e Istent? És a dicsőíti szó megint egy ilyen, a modern nyelvhasználatban egy ilyen félreértett, furcsa kifejezés. A dicsőítés egy meglévő nagyszerűségnek a leleplezése. Szegény vagyok, és ismerem Istent. És azt mondom, hogy Isten nagyszerű. Isten szeret engem. És nem azért mondom, mert a vallásom előírja. A vallásom nem ír elő semmit. Ha akarom, depressziós leszek, és megátkozom Istent, és azt mondom, hogy ő tehet mindenről, de nem bírom mondani. Mert miközben hiányban élek, aközben átélem az ő jelenlétét. Aközben olyan értéket, olyan kincset kapok a vele való személyes közösségben, hogy valójában azt mondom, hogy gazdag vagyok. Valójában azt mondom, hogy megvan mindenem. Valójában az élet több annál, mint hogy mit eszek, mit iszok, mit veszek föl, és bár szeretek enni, inni, felöltözködni, nagy házat, nagy kocsit, hálás vagyok érte, ha Isten megadja. De az élet több ennél. És ott vagyok szegényen, és dicsérem Istent. És ott vagyok gazdagon, és gazdagon azt mondom, hogy bár megvan a nagy ház, nagy kocsi, és az élet irigylésre méltó emberei közé sorolnak, mindaz, amin van, semmi. Mindaz, amin van, semmi. Elmondom az igazi gazdagságomat. És ugyanarról fog beszélni, amiről a szegény. Dicsőítem-e Istent? Megtalálom-e az életem célját? Meghaltam fiatalon, mint ahogy, hogy hívják azt a misszionáriust, aki az emberevőkhöz ment? Eliot. Milyen Eliot? Jim Eliot. Okay, egy 20-valahány évesen halt meg, úgy? Jól mondom? Nem? Misszionáriusként elment, hogy egy benszülött törzset elérjen, és még mielőtt egy szót mondhatott volna, ha jól emlékszem, hogy van a könyv, úgy van, megölték. Az a törzs. Kinyírták. Ennyi. És ő írta a könyvében, vagy a feljegyzéseiben, és a könyvet talán a felesége adta ki később, úgy volt. Volt egy ilyen mondata, hogy nem bolond az, aki elveszíti azt, amit nem tarthat meg azért, hogy megkapja azt, amit aztán nem veszíthet el. Oké, okay, nem bolond az, aki elveszíti azt, amit úgysem tarthat meg, azért, hogy megkapja azt, amit aztán soha nem veszíthet el. És ő Istenről beszélt. Elveszítettem azt, amit a világ nem akar elveszíteni. Elveszítettem a pénzemet, elveszítettem a kultúrámat, elveszítettem az álmaimat, és elveszítettem az életemet is. De Mindezt azért tettem, mert nyertem valami olyasmit még előtte, amit sose veszíthetek el. Istent, az ő elhívását és az életemet ezzel együtt. Oké, meghalt fiatalom, micsoda pocsékolás, micsoda veszteség. És, szervusz Tamás, és közben az élete dicsőíti Istent. Oké. A felesége aztán elment ugyanahoz a törzshöz, az a törzs megtért, és megírt egy könyvet, és mi róla beszélünk. Oké? Minden a helyén van. Légy óvatos, amikor az életedet értékeled. Vajon rendben vannak-e a dolgok, vagy sem? Ha rendben van a kapcsolatod Istennel, ha keresed először Isten országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban megadatik. Akkor minden egyéb ráadásban megadatik. És az életed a helyén van. Vannak problémáink? Igen. Vannak nehézségeink? Igen. De Isten használja őket a jóra. Isten használja őket a jóra. Oké, valaki meggyógyul Isten dicsőségére. És vannak, akik nem, és hitben halnak meg. Hallottam egy történetet egyszer egy férfiról, aki azt hiszem daganatos betegsége volt, halálos, és imádkozott, és meggyógyult. Viszont azt vette észre, hogy az életének nem tudom pontosan hogyan fogalmazott, de a legnagyszerűbb időszaka az volt, amikor beteg volt. Mert a halállal szembenézve olyan közel húzódott Istenhez, amilyen közel azelőtt soha. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy a mindennapi elfoglaltságaink, a mi nagybetűs életünk közepette nincs időnk Istenre. Úgy értem, Isten, ne zaklass, dolgoznom kell, ne zaklass, családom van. Úgy értem, nem veszed észre, hogy elfoglalt vagyok? Fontos dolgaim vannak. És a legfontosabbra nincs igazán időnk. Amikor aztán egy betegség átrendezi az életünket, átrendezi az értékrendünket. Lehet, hogy közelebb megyek Istenhez, mint valaha azelőtt. És csak ez a tény, hogy megtehettem volna ezt egészségesen is. Igaz? De nem, csak egyszerűen nem tettem. Vagy csak nem teszem. Ezt nem teszem. Nincs időm, ne haragudj. Fontos dolgom van. És ez az ember utána mondott egy imát, hogy Istenem, meggyógyultam, de megint rohanok, megint messze vagyok. És hogyha ahhoz, hogy újra megtaláljalak egy olyan módon, ahogyan akkor az kell, hogy ismét beteg legyek, akkor azt is akarom, azt is vállalom. És ha jól emlékszem, akkor ez az ember ismét beteg lett, és egy év múlva meg is halt. De azt írják róla, hogy soha életében nem volt annyira közel Istenhez, mint az utolsó évében. És lehet, hogy ott leszünk a mennyben, mi egy pár évvel később, nem sokkal, csak egy párral, egy pár évvel később. És azt fogjuk látni, hogy neki van valamije, ami nekünk sose lehet. Alig fogunk tudni ránézni. Te vagy az, Béla. A dicsőségtől. Miért? Mert ő átélt az életében, még a földi életében olyan dolgokat Istennel, amit mi nem. Úgyhogy csak légy óvatos, amikor értékeled az életedet. A kérdésed legyen ez, fogom Isten kezét? Bízom benne? Hagyom magam vezetni? Az ő országát és igazságát keresem először. És ha igen, akkor adj hálát a napokért. Akkor tudd azt, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Akkor tudd azt, hogy Isten mindent használ a jóra. Akkor tudd azt, hogy nem szabad a körülményeid alapján értékelned Istent. Ha-ha! Kevesebbet keresek most, mint tavaly. Ha-ha! Gond van a házasságomban. Ha-ha! A gyerekem egy kis ördög. Ha-ha! És tudod, és azt mondom, hogy Isten, ha szeretsz, akkor a vállalkozás, a család, a gyerek, hozd rendbe, itt a listám. Már egy hónapja is odaadtam, és úgy látszik, nagyon lassan haladsz vele. Oké, mit csinálok? Istent ítélgetem a saját tapasztalataim alapján, a körülményeim alapján ítélem Istent. Miközben Isten azt mondja, hogy mindent jól teszek. Hallottam a listádat, átnéztem a listádat, épp teljesítem a listádat, legalábbis azt a részét, amit érdemes. És mindaz, amit teszek az életedben, az a jóért van, az a szeretetből van, az a javadra van. És csak vak vagy. Csak vak vagy. Megrabolod önmagadat. Hálásnak kéne lenned. Azt kéne mondanod, hogy soha többet nem ítélem meg Istent a körülményeim alapján, hanem a körülményeimet fogom ítélni Isten alapján. Tudom, hogy kicsoda Isten. Ő velem van. Ő nem hazudik. Minden ígérete igaz a számomra, érvényes, ő hűséges. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most miért van itt. Látom, hogy itt van, és nem tetszik, de a javamra van. De Isten nem változott meg. De miközben ez itt van, miközben valamit el kell tűrnöm az életemben, a közben is betölt Isten, a közben is kimondhatatlan örömöm lehet, a közben is élek csupa nagybetűvel. A közben is. Nem hálásnak kell lennem, mert a vallásom előírja, hanem hálás vagyok, mert csak kinyitom a szememet. Nem egyszerű ez. Egy mentális háborúban vagyunk, ahol a gondolataidért folyik a harc minden nap. Kiben bízol, mire összpontosítasz, helyzetről helyzetre, pillanatról pillanatra. És bizony a pohár, tudjátok, lehet félig üres, vagy félig tele. Az életnek minden pillanata lehet Isten csodája, és annak az embernek a számára, aki csak egyszerűen ezt nem látja, aki vak erre, pedig keserű küszködés. Ugyanaz. A kérdés ez, elfogadtad-e az evangéliumot valaha életedben? Megbékéltél-e a mindenhatóval? Ha igen, akkor benn vagy a csapatban. Nem érdem alapján, nem a cselekedeteid alapján, hanem ajándékból, kegyelemből. Aki akar, mind jöhet, és veheti az életvizét ingyen. És aztán, ahogy éled az életedet, ez legyen a kérdésed, kire összpontosítok? Mit keresek? Istent keresem? Az ő kezét fogom? És miközben erre az a válaszod, hogy igen, őt keresem, az ő kezét fogom, élhetsz egy egész vagány életet. Ugye, te most csinálsz, amit akarsz. Szeresd Istent, és csinálj, amit akarsz. Ki mondta ezt? Luther? Aquinói Szent Tamás mondta. Szeresd Istent, és csinálj, amit akarsz. Merésznek tűnik, nem? De igaz, mert ha szeretem Istent, semmi olyat nem fogok tenni, amit ő ne tenne. Viszont, ha szeretem Istent, annyi mindent megteszek, amiről álmodtam, amit vágyok, ami nagyszerű, amit érdemes, amit lehet. Keskeny az az út, és szoros az a kapu, amely az életre visz. És széles az az út, és tágas az a kapu, amely a kárhozatra visz. Egyszer szeretnék egy ilyen igazi kárhoztató, ilyen igazi letaposó üzenetet prédikálni, az nagyon jó lenne. De nem lehet. Tessék? Most? Igen? Csapjam oda egy párszor. Szóval figyeljetek, tényleg keskeny az út. Csak ezt félreértik. Ugye azt mondják, hogy az úgy keskeny, hogy az út a te teljesítményed. Ott van egy kötéltánc, oké? Okay? Az egyik felhő karcolról a másikra, és akkor az út nagyon keskeny, és aki, hát az leesett. Szegény. Az leesett. A többiek, akik meg lent mennek eleve, azok meg eleve vannak kárhozva a széles úton. Ennyi, ez a kereszténység. Sok sikert, fiúk! És tudod, mindenki lelkes, alig várom már, hogy hívő lehessek, tudod, megkapjam a kis pálcámat, amivel egyensúlyozhatok. Nem, a keskeny út az annyira keskeny, hogy az ember által járhatatlan. A kapu annyira szoros, hogy ember oda nem fér be. Tudjátok, hogy mi a mi útunk? Jézus Krisztus. Ő az út. Ő az út. Ő az igazság és az élet. Ő az. Keskeny? Igen. Egyetlen egy személy. Vagy ő rajta keresztül, vagy sehogy. Vagy ő, vagy semmi. Ennyi. De nem az én teljesítményem. Fogom az ő kezét, és már a túloldalon vagyok. Fogom a kezét, és automatikusan a keskeny úton vagyok. És ez a keskeny út egy tágas térre vezet engem. Nem tudom, értitek-e? Egy tágas térre. Fogom az ő kezét, és a beszűkült világom, ahol minden rajtam és az én teljesítményemen függött, ahol mindent önmagammal mértem, ahol minden az én léptékemre volt korlátozva, egyszer csak a lehetőségek, az élet szabadsága. Értitek ezt? Keskeny az út, de nem rajtam múlik, megfogom a kezét, és rajta vagyok, és aztán egy tágas térre vezet engem. Ezt a két kérdést tenném fel. Hívő vagyok-e, elfogadtam-e az evangéliumot, és aztán fogom-e Isten kezét? Ő benne bízom-e, őrá összpontosítok-e az életemben? Ez nem azt jelenti, hogy egyfajta csuhás, vallásos, monostori életet élek. Én egész nap csak az Úrra koncentrálok. Nem, egész nap az Úrra koncentrálok, de közben megyek motocrossozni, vállalkozom, mit tudom én, extrém sportokat hajszolok, szolgálok elvetemült módon, moziba megyek, az csak nekem szabad, nektek nem. Tessék, hogy? Gyereket nevelek, ne is mondj ilyet. Azt inkább a feleségem csinálja. Komolyan, a lányom nagyon kemény, egyre keményebb, majd mesélek. Isten biztos üzenni akar nektek. Vagy nekem? Oké. Az igazi hívő emberek lazák, vagányak, kiegyensúlyozottak, szabadok, cselekvőek, profik. Ha Istent ismered igazán, akkor a kötelékektől megszabadulsz, és nem újakat kapsz. Ne cselekedj bűnt. Hát ez, úgy értem, ez a legegyszerűbb, ne viccelj. Tehát, hogy lehet, hogy az embernek van egy-két szokása, ami olyan mélyen beidegződött, hogy azzal úgy gond van, de, vagy úgy látszik, mintha gond lenne, de amúgy, hát úgy értem, a szeretet parancsa, ugye a szeretet a ne vétkezz ellentéte. Szeress, az egyenlő nem vétkezem. Ugye ez a törvény betöltése. Mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, és a bűn meg mindaz, ami rosszat tesz. Kicsit leegyszerűsítve, de pontos. Ugye az normális, az a normális élet. Tehát az a normális, hogy nem lopok, az a normális, hogy nem hazudok, az a normális, hogy nem imádok bálványt, az a normális, hogy nem kívánom a másikét, az a normális, hogy hűséges vagyok. Az a normális, ez csak normális. Tehát értem, de nincs benne semmi nehéz. Ez olyan, mint hogy ne egyél kutyakakit. Az egyik parancsolat. Hányan vétkeztetek ma ezen a szinten? Nem, de csak most direkt mondok egy ilyen extrémet, mert úgy néha azt gondoljuk, hogy így a bűn az ilyen jó, az jó, és hát ez ne vedd el tőlem. De nem, ez csak egy eltorzult látásmód. Úgy értem, olyan egyszerű nem megenni. Rendkívül egyszerű nem megenni. És amikor arra gondolok, hogy volt idő, amikor nem így gondoltam, szörnyű, úgy értem, szégyen, és kiráz a hideg, igen. Hogy?
Pici gyerek egyszer megpróbálja.
Igen, igen, igen. Jó. Rendben. Ezért is kizárnak biztos az egyházban. Kérlek, igen. Halállal? Halált. Figyelek. Igen, tehát balesetet szenvedek, extrém sportolok, ugye? Ott lógok 800 méter magasan az egyik ujjamon, és érzem, hogy csúszik. Vajon mik azok a gondolatok, amiket ilyenkor bölcs gondolni? Én azt mondom, hogy boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Ha megkeresed nekem a verset, hogy ez hol van. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy minden bűn, ami nincs hitből. Ez Rómaiakhoz írt levél 10, 12 vagy 14 végén van, mindegy. Ezt is mindjárt megtudjuk. A lényeg ez, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn. Mi a hit? A hit egy Isten előtti meggyőződés. De amikor én azt mondom, hogy elmegyek hegymászni, akkor Uram, megyünk hegymászni? És azt mondja, megyünk. És biztosítással másszunk, vagy anélkül? Egyelőre biztosítással. Oké. Okay. De egy év múlva, most biztosítással másszunk, vagy anélkül? Most már anélkül. Oké. Okay. Ha hitben mentem, és megcsúsztam, és leestem, akkor csak eljött az időm. Ha... Azt nem tudom. Küld el az üzletember találkozóra. Ha pedig azt mondta, hogy biztosítással és anélkül megcsúsztál és leestél, akkor meg hülye voltál. Bocsánat. Tehát, hogy létezik-e olyan hiba, amiért én vagyok a felelős, és az életemmel fizetek érte? Azt gondolom, hogy igen. Igen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az élet sokszor úgy alakul, hogy amikor beszámolunk a hibáinkról, akkor úgy számolunk be róla, hogy itt emlékszem, hogy Isten mondta, hogy le fogok gyalogolni az asztalról. És emlékszem, hogy nemet mondtam rá, hogy álljak meg. És aztán az üresbe lépett a kezem, a lábam, és Isten tenyerét találtam ott. És visszatett engem az asztalra. És nagyon sokunknak vannak ilyen történetei. Róma 14:22, és a másik vers, ez melyik volt? Minden, ami hitből.
Boldog az boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felül döntött.
Igen, rendben. Róma 14:22. Tehát azt gondolom, hogy amikor úgy élek, hogy Uram, ments meg a hibáimtól, vezess engem, fogd a kezem, ne engedd, hogy hülyeséget csináljak. És persze figyelek rád, és amikor meghallom a vezetésedet, igyekszem engedelmeskedni. De ha nem engedelmeskednék, akkor is, Uram, ments meg, segíts, szükségem van rád. Akkor mi más csinálok, mint hogy fogom Isten kezét? Mi más csinálok, mint hogy keresem az ő országát? Megvannak a korlátaim, bűnös vagyok, hibázok, elszúrom. Istenem, segíts! És a történet a Bibliában szinte végig ez, hogy hibázok, és Isten megment. Hibázok, és Isten megment. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a ritkább történet, hogy fölmentem a hegyre, Isten szólt, aztán megcsúsztam, leestem, meg azt mondta, hogy magadra vess. Ez talán inkább csak arról szól, hogy eljött az időm, mindentől függetlenül. És hogy épp a mód, ahogy távoztam erről a világról, tartalmazza az én személyes hibámat is, az csak részletkérdés. Ezt gondolom. Kérlek, Éva. Léteznek-e véletlenek? Ez a kérdés. Oké. Okay. Rosszkor volt, rossz helyen, egy balesetben, szegény, véletlen, rossz helyen állt, elütötték, meghalt, aki elütötte, semmi baja nem lett. Hogy van ez? Alapvetően nem hiszek a véletlenben. Tehát az élet és halál kérdését tekintve azt hiszem, hogy nem. Nem. A szabad akaratok láncolata tényleg létrehoz egy bonyolult rendszert, amiben tényleg lehetek egy olyan helyen, amire azt lehet mondani, hogy véletlen. De abból a szempontból, hogy Isten tudott erről, és megengedte, legalábbis megengedte, ilyen szinten nincs véletlen. Tehát, Úristen, ott történt valami, hogy nem volt benne a tervben. Ez így nem igaz, azt gondolom. És persze Isten használhatja. Tehát Isten használhatja. A gyülekezetünkben van egy lány, Lovász Anikónak hívják, akit nem tudom hány évvel ezelőtt, most már lassan 10 éve ért egy baleset, rossz helyen állt az úton. És egy autó lesodródott, nem tudom, hogy történt, és elütötte, de úgy, hogy neki tolta egy oszlopnak. És gyakorlatilag majdhogy amputálta a lábát. Térdizülete, összetört, egy csomó minden. És ez kegyetlen. viszont nem ismerek még egy olyan hithőst, mint őt. Hogy értem, ez a lány elvesztette a lábát fiatalon, majdhogy nem, és Isten dicsőítette. Nem a vallásos kényszeréből, vagy bármiből, hanem a belülről fakadó életéből. És nem egy három napon keresztül is aztán túl volt rajta, hanem ez egy évekig tartó kínszenvedés volt neki. És ha most beszéltek vele, akkor egy kiegyensúlyozott, erős, normális embert láttok, aki az életével dicsőíti Istent. Egy csodát látott az egész gyülekezet, és mindenki, aki ezután találkozik vele, egy csodát fog látni. Őt. Isten egy remek művét, aki nem csak beszél valamiről, hanem az egész életével éli és bizonyítja azt, amiről beszél. Kicsi dolog ez, vagy nagy? Ez nagy dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem történnek olyan dolgok, amik olyan mód véletlenek, hogy így nincsenek, nem kapnak részt Isten tervében. Mikor jön el az én időm? Nem tudom. Nincs rá garanciám, hogy 80 évesen fogok meghalni. Nincs rá garanciám, hogy egészségesen fogok élni. Nincs garanciám arra, hogy nincs semmire garanciám. Ígéreteim vannak, de azok nem fedik le ezeket a területeket tökéletesen. Azt tudom, hogy rendben lesz. Azt tudom, hogy egy nagyszerű életet fogok élni. Azt tudom, hogy amikor vissza fogok nézni, azt fogom mondani, hogy nem bánok egyetlen percet sem. Neked volt kérdésed, de csak talán ez ide kapcsolódik. Igen.
Itt hadd ajánljak két könyvet.
Két könyvet.
Carol Oldham, Kölcsönkapott gyerek, egy 3 éves gyerek, aki leukémiás, ugyan éli meg azt a fél évet és a családja, és mennyit épül belőle mindenki. A másik pedig Werner Gitt, Csodák és csodálatos dolgok. Aminek okay. Az elejére a bibliai csodákról beszél, de a könyv nagy részre arról szól, hogy a legnagyobb csoda, amit Isten tesz, az, hogy a szabad akarattal bíró embernek erről.
Elmondott hangosan a könyvnek két címét, mert hátul nem hallották egész hangosan.
Werner Gitt, Csodák és csodálatos dolgok, a másik pedig Carol Oldham, Kölcsönkapott gyermek.
Carol Oldham, igaz? Oldham, Kölcsönkapott gyermek. Jó. Ida néni? Igen. És ez egy merész világkép, ugye? Tehát ez egy olyan ember számára, aki mondjuk nem hívő, vagy még csak most teszi meg az első lépéseit. Ezek ilyen nagyon merész gondolatok. Tehát ezek a elvileg, tehát itt akár élek, akár meghalok, az úré vagyok, és úgy tűnik, hogy ezeket a fickókat ez vigasztalja. Ugye, tehát mit? Nem mondtál semmit, ugye? Tehát ennek, ugye, tehát ne viccelj, hát... Hogy ez egy alaptalan dolog, amit mondasz. És kérlek, értsétek, és ezt talán a felvétel kedvéért is mondom, hogy emögött valóság van. Tehát találkozni Istennel, csak egyszer is megérinteni, az ő valóságában élni, a lelket olyan biztonságba helyezi, olyan magasra emeli, olyan erőt ad neki, hogy ezek a szavak valósak. Hogy Pál, amikor azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség, akkor nem a vallásos kötelezettségének ad eleget, hanem csak ami a szívében van, az így kitört. Okay? És azt mondja, hogyha arra gondolok, hogy elmehetnék és az Úrral lehetnék, akkor ezt szeretném, mert az mindennél jobb. De ha arra gondolok, hogy még szükség van a szolgálatomra itt, akkor életben akarok maradni, értetek? Mert még dolgom van itt a Földön. Hogy melyiket választanám a kettő közül, nem tudom. Tehát ezt tudod, hogy ezt is szeretem, meg ezt is, hát nem is tudom. Hát mennék inkább haza, de még dolgom van, és titeket is szeretlek, akkor kibírok még egy pár évet itt, tudod? Fél lábon ugrálva is. És ezt mondja Ida néni. Hogyha az úré vagyok, okay? Ha megvan az, amit aztán sose veszíthetek el, akkor olyan könnyen veszítem el azt, amit úgyse tudok megtartani. Úgy értem, hogy hogy alakulnak a hétköznapjaim, hogy kicsit így, vagy kicsit úgy, nem részletkérdés ahhoz képest, ami az igazi érték. És a baj ott van, amikor a fókuszom a részletekre összpontosít, amikor azt mondom, hogy ez minden, ez a kis virág, és már her van, és ez minden, és válság van, és baj van. Elvesztettem a háromból egyet, már alig van. Érted? Tehát, és most kicsit viccelek, de hogyha ha kategóriák az életemben túl nagy hangsúlyt kapnak, akkor könnyen belevihetnek egy olyan gondolkodásmódba, amely önpusztító. A lelkem hozzá köti magát olyan kategóriákhoz, amelyek uralhatatlanok. Nem tudom, érted-e? Mennyi pénzem van? Mindig legyen elég kis tartalék, hogy biztonságban lehessek. Uralhatatlan! Nincs uralmat fölötte. Lehet, hogy úgy érzed, hogy van, de Isten hamar be fogja bizonyítani, hogy nincsen. Úgyhogy valami olyasminek szolgáltatott ki az életed boldogságát, ami garantáltan meg fog változni. És Isten azt mondja, ne tedd, veszítsd el, engedd el, bízz bennem, engem nem veszíthetsz el, én gondoskodni fogok rólad. Én veled vagyok, és veled is maradok, bármerre is vezesselek. Lehet, hogy rázol, menjünk a Vidám Parkba. Oké, lesz Dodgen. De ugye nem lesz hullámvasút. De lesz hullámvasút is. Nem, a hullámvasútot nem akarom. De jó lesz. És aztán, amikor egy kört mentem, akkor még egyet. De az első kör rázós volt, mert új volt nekem. Oké, Isten azt mondja, hogy hadd vezesselek olyan irányokba, ahova képes vagy menni, ahova akarnál menni, de mert még nem próbáltad, nem mered. Hadd vezesselek úgy, mint ahogy egy szabad embert, egy bennem bízó embert, egy erős embert vezethetnék, akinek az ereje én vagyok. És akkor elmegyünk olyan helyekre is, ahova egyedül nem mentél. Így hangzik a vers, hogy amikor fiatal voltam, magamat öveztem fel, és oda mentem, ahova én akartam. Na, ez tetszik nekünk, nem? Ez az a kereszténység, amit akarok. Én felövezem magam, ugye ez az, fölöltözöm, meghúzom az övemet, kész vagyok, és megvan a képességem, megyek. Nem? Ez az üzenet, ezt akarjuk. Sanyi, mondjad, hogy övezzem föl magam, hogy oda menjek, ahova én akarok. De a vers így folytatódik, amikor viszont megöregettem, más övesz fel engem, és oda megyek, ahova nem akarok. És ez nem a fizikailag megöregettemről szól, és alig tudok már menni, és szegény csórit oda vezetik, ahova nem is akar menni, hanem arról szól, hogy érett lett. És azt mondja, hogy nem kell már a saját erőm, van ennél több. Bolond voltam, hogy magam öveztem fel magamat, te övesz fel engem, Istenem. És tudod mit? Mindig csak minden úgy olyan vagyok, mint egy birka. A birkát kiengeded, az kimegy, lelegeli maga alatt a kaját, és ott hal meg éhen. Ugye értem, a birka mindig ugyanazon a csapáson megy, ilyen ösvényt vág ki. A birka az birka. És én birka vagyok, Uram. Nem jó nekem, ha oda megyek, ahova én akarok. Kinyújtom a kezemet, rád támaszkodom, és menjünk oda, ahova én nem akarok, mert ott lesz jobb. És csendes vizekre vezet, gazdag legelőkre vezet, biztonságba, egy nagyobb életbe vezet, amire mindannyian vágyunk, egy nagyobb életet szeretnék, csak ne legyen kockázatos. Őrület, ugye, értem, komolyan, ezt most csak elmesélem. Jön a gyerek, költözünk, kinőttük a jelenlegi lakásunkat. És úgy látszik, hogy ilyen álmok valósulhatnak meg. Semmi köze hozzánk. Tehát Isten cselekszik. Értem, csak ülünk a buszon, és nézzük, hogy milyen klassz helyekre megy. És mutat nekünk egy házat, ami úgy értem, hihetetlen. Úgy értem, hogy az álmok megvalósulása. Vadregényes. Az erdőben. Hihetetlen. És mit csinálunk? Nehéz lesz a közlekedés. Hova fog óvodába járni a gyerek? És mit csinálunk? De ezek egyébként jogos kérdések. Nézd meg, és aztán figyelj, elviszlek egy olyan helyre, ahova minden ember, a legtöbb ember jutni szeretne. Úgy értem, ez szokott benne lenni az álomkönyvben. Ti nem is álmodtatok róla, de ha én vihetlek, akkor elvinnélek oda. És mit kezdünk el mondani? Óvatosan, lassan a testtel. Megvan nekünk a magunk kis világunk, és ez kilóg belőle. Nézd csak, itt kilóg, meg itt kilóg, meg itt kilóg. Itt kényelmetlen, itt kockázatos, és mi lesz akkor, hogyha? És mi van akkor, hogyha? Nem ezt csináljuk? Nem ezt csináljuk? Úgy értem, Isten azt mondja, hogy akarsz egy nagyobb életet? Hát csak egyszerűen fogd meg a kezemet. Csak merj hitben dönteni. Csak merj hitben lépni. Ne, hitben. A hitben az azt jelenti, hogy valami olyasmit, amit még nem látok, csak tőled megkérdezem, te azt mondod, hogy rendben lesz, és akkor majd utólag derül ki. Ne. Letesztelni előbb, kipróbálni előbb. Járt utat a járatlanért. El ne hagyj, ugye? Bölcs magyar közmondás is tudja. Ilyenek vagyunk. Isten azt mondja, hogy én ez ellen harcolok. Harcolok a konvencióid ellen, harcolok a bezártságod ellen, harcolok a saját kis világod ellen, és vinni akarlak. Fogd a kezemet, és olyat fogsz látni, amiről álmodni sem mertél. És szeretni fogod. Sokan éljük úgy az életünket, hogy erről lemaradunk. Isten nem csavarja ki a kezedet. Nem miközben hisztizve kapaszkodsz a kerítésbe, és azt mondod, nem megyek. Azt mondja, hogy akkor maradj. Visszajövök holnap is, megkérdezem, hogy jössz-e. Visszajön százszor, de ha észrevetted, hogy szokás lények vagyunk, akkor századszor is nemet fogsz mondani. Éled az életedet, ahogy éled. És ennyi. Isten harcol ez ellen. De ebben van felelősséged. Hogy neki igent, vagy nemet mondasz-e. Sokszor mondasz-e neki igent, vagy sokszor mondasz-e neki nemet. Mostanában része az imámnak, hogy Uram, adj egy olyan életet, amit nem fogok megbánni. Lüke vagyok. Ez a helyzet, Uram. Egy csomó mindent akarok, amit nem kéne akarnom. És te aranyos vagy. Áldott életünk van. Sokszor azt látjuk, hogy beadjuk a listánkat, ugye ezt ilyen cinikusan mondtam, és Isten aranyos, na add ide. Lássuk, hát ezt nem, ezt sem, de a többit megcsinálom. Tudod, de nincs rajta a lényeg. A lényeg nem volt rajta. De legyen, de beszéljünk még. És ahogy az ember öregszik, egyre jobban érdekli az, ami nincs rajta a listán. Mi az, amiről még beszélni kéne? Egyre jobban érdekel. Amen. Amen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy segíts nekünk bölcsen élni. Okosan. Értelmesen. Segíts nekünk úgy élni, hogy amikor eljutunk az utunk végére, és visszanézünk, ne bánjunk semmit, hanem hálásak legyünk, és azt mondjuk, hogy egy csoda volt. Minden napunk, minden hetünk, minden évünk egy csoda volt. Fogtuk a kezedet, Isten, és te vittél minket. Megismertünk, mint ahogy a fiú az apját, a férj a feleségét, és ahogy katona a katonát, bajtás a bajtásat. Együtt éltünk, együtt mentünk végig dolgokon, és láttunk téged minden helyzetben. És ahogy láttunk, olyanná váltunk, amilyen te is vagy. Hasonlóvá hozzád. Sok embernek segítettünk, és közben magunkat is megmentettük. Ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és úgy érzi, hogy még nem indult el Istennel ezen az úton, akkor itt az idő. Csak fogd meg a kezét. Ő szabad utat nyitott neked magához. Ez az evangélium. Isten úgy szeretett téged, hogy az egyszülött fiát adta. Hogyha hiszel benne, akkor örök életed legyen. Ennyi az egész. Csak hiszel Jézus Krisztusban, mint a megváltódban. Mondd, hogy igen, elfogadom. Ha csendben magadban mondod, ő hallja, és örök életet ad neked. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Nem mondom, hogy kérdés vagy hozzászólás, mert erről szólt az egész. Úgyhogy el vagyunk bocsájtva. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt, és nem tudom, Péter, te sietsz? Mész? Igen. Jó. Rendben. Akkor most csak menjünk. Sziasztok. Isten áldjon meg benneteket.